Én azt sem értem, hogy miért vannak kötelező olvasmányok gyerekeknek előírva, amikor, ha felnőttként kapnánk kötelező olvasmányt, biztos, hogy zsigerből elutasítanánk az egészet, és nem olvasnánk el, miközben a gyerekekre meg ráerőltetünk valamit. Rájöttem arra, hogy hát a gyerekek azok tulajdonképpen itt égnek ki az olvasásból, mert kényszerből olvasnak, miközben nem is tudják elmondani, hogy ők ezt nem akarják csinálni, mert a bűntudat ebben az időszakban alakul ki a gyereknél. A mai generáció nem csak könyvet olvasnak, hanem közben lehet, hogy egy pubertás korú már a számítógépen fog valamit olvasni, miközben egy könyvet olvas, böngész vagy tanul belőle, és közben még a Messenger-t is pörgeti, vagy a social media felületeket, és ott is valamit el fog olvasni ugyanabban a pillanatban.
A sikert, és ezáltal sajnos a minőséget is többnyire számokban mérjük, pláne napjainkban. Hányan követik? Milyen az elérése? Hány lájkot kapott? Mennyien kattintottak rá? Hányan nézték meg? Mennyi hallgatója volt? Mennyit adott el? Több mint 15 év online újságírás és szerkesztés után viszont én magam nem hiszek a számoknak, és nem hiszek a számokban. A történetekben hiszek, és az emberekben hiszek. Ebben a podcast sorozatban a vendégeim nem feltétlen ismert emberek, bár lehet, hogy lesz olyan is. Az viszont közös lesz bennük, hogy mindannyian olyan dolgot tettek le az asztalra, olyan történet van a hátuk mögött, amire azt mondom, ez igen. Én Zubor Rozi vagyok, író, újságíró, digitális tartalomgyártó, feleség, három gyermek anyukája, a Mesi Anyukám és a Micsoda Nők voltak podcastok alapító műsorvezetője, és a Micsoda Történetek könyvsorozat, így a Micsoda Anyák voltak és a hamarosan megjelenő Micsoda Szajhák voltak könyvtárs szerzője. Ez pedig itt az első saját podcastom, az Ez Igen podcast. És hogy ki mondott ma nekem igent? A mai adás vendége Vas Dorotea, az Olvasás Motiváció című könyv és a Mammia Mesekönyv szerzője, a D12 módszer alapítója, a program tudományos szakmai alapjainak a kidolgozója, a Szabad Podcast alapítója és műsorvezetője, az ELTE oktatója, olvasáskutató. Szervusz, Dóri!
Szia, Rozi, sziasztok! Milyen hosszú volt az a lista?
Hát, mert nagyon sok mindennel foglalkozol, és szerettem is volna mindezt elmondani rólad, és ez az utolsó titulusod, ez, hogy olvasás kutató, hát ez szerintem a legmenőbb ever, és hogy erről el akartam mondani azt a gyerekkori történetemet, amit egyébként mindig, amikor valakivel olvasásról, könyvekről, illetve arról beszélgetek, hogy mivel foglalkozom én most, mit csinálok, hogy képzeld el, hogy én gyerekként is már nagyon sokat olvastam, illetve nagyon sokat böngésztem az interneten a kedvenc zenekaraimnak, az előadóinak, például a Backstreet Boysnak, meg az S Club 7-nek, te még talán ismered ezeket.
Igen,
az együtteseket. A tagoknak, a tagoknak az életéről, meg a kedvenc dolgairól, tudod, voltak ilyen, akkoriban még ilyen fanpage-ek, és ezeket imádtam böngészni, tök kíváncsi voltam, hogy milyen emberek ők így a való életben, és emiatt a kettő szenvedélyem miatt én az apukámtól mindig megkaptam azt, hogy ezekből nem fogsz tudni majd megélni, kislányom.
Úristen!
Igen, borzasztó. És hogy így szeretnék visszamenni ehhez a kislányhoz, és azt mondani neki, hogy majd 20-25 év múlva lesz olyan, hogy olvasáskutató, és hogy így olvas nyugodtan, meg csináld ezeket a dolgokat, mert hogy lehetsz bármi, és hogy találhatsz ki magadnak dolgot, és hogy olyan jó, hogy te is egy olyan dolgot csinálsz, amit így magadnak teremtettél meg, vagy hogy így én számomra ez így úgy tűnik, mert hogy nincs ilyen, hogy olvasáskutató szak az egyetemen, érted?
Vagy... Nincs.
És hogy ez olyan menő.
Így tudtam legegyszerűbben megmagyarázni embereknek azt, hogy mivel foglalkozom, mert kutatok is, és az olvasás az egyik fő területem, és akkor így összevontam ezt a két szót, hogy hát ez még jól is hangzik.
De ez nagyon-nagyon nagyon-nagyon menő, és légy szíves, kezd el nekem ott a kezdeteknél, hogy neked az olvasás, meg a könyvek milyen szinten voltak így jelen az életedben, mik az első olvasási élményeid?
Képzeld el, hogy nekem nincsenek nagyon nagy olvasási élményeim. Gyerekkoromból sincs meg konkrétan a kedvenc mesém, vagy a kedvenc könyvem, meg így. Ezeket így nem tudtam elméletben, vagy gondolatban és emlékekből végigkutatni. Van néhány könyv, amire kifejezetten emlékszem, hogy olvasták odahaza, de nem szerettem, és apukám azzal viccelődött mindig, hogy majd akkor azt a könyvet olvassa, azt hiszem Márti kutyája elveszett, vagy valami hasonló. Ezek a Márti könyvek voltak, és hogy nem szerettem. De ez egy ilyen jó élmény volt, egy ilyen apalánya élmény volt, hogy igen, amikor ő azt elővette, akkor az már ilyen megszokott viccelődés volt, vagy poénkodás volt köztünk. De egyébként nem maradt meg nagyon-nagyon semmilyen emlék általános iskolából, meg óvodáskorból, hanem nekem az olvasás iránt érdeklődésem az középiskolában a pubertáskorral indult el, amikor én zeneiskolába jártam, én zongoraszakon végeztem, és több tizen pár évig zongoráztam, de utáltam.
Hol végeztél zongoraszakon?
Vidéken, még nagyon-nagyon távol Budapesttől, mert én Külhomban határon túl jártam, és tanultam még egyetemen is.
Mert hogy az megvan, hogy én a Bartók Konziban jártam zongora szolfézzenei elméletekre, és én is utáltam zongorát.
Igen, akartam mondani, hogy ha túllépek azokon a traumákon, amiket ott szereztem, akkor alapítsunk már egy együttes, de így akkor szerencsére nem fogunk.
Nem.
Nagyon-nagyon, és az irodalomban találtam meg magam. Én voltam a meg nem értett művész, aki nem szeretett semmilyen órára járni, csak a filozófiára és pszichológiára, azokra beültem, örültem, hogy matematika nincs, és közben elvonultam, és mivel én nem magyar nyelven végeztem a középiskolát, ezért valahol tornáztatni szerettem volna a magyar nyelvet, mert magyar az anyanyelvem, és ezeket pedig a könyvtárból szerzett, a pincéből előhozott magyar nyelvű irodalmi szövegekben találtam menedéket, és úgy találtam valahogy rá az olvasásra, és akkor utána én tanítóképzőkarra jártam, mert az volt magyar nyelven, és ott tudtam irodalommal foglalkozni, és a középiskolás tananyagot azt én ilyen fél év alatt sajátítottam el magántanárnál, és akkor olvastam először például Csát Gézát, vagy nem tudom, Őrként, az egyperceseket, azt negyedik középiskolában olvastam először, és az összeset felfaltam, és akkor találtam rá a vonalra.
Wow! Most
megleptelek.
Megleptél, és annyira tudok azonosulni, bár én ugye itt Budapesten tanultam, de hogy én nekem is egy ilyen tök nagy menedékem volt az olvasás, olyan szinten, hogy én itt a könyvtárba kimaxoltam mindig, akkor még talán 4 vagy 5 könyvet, vagy talán maximum 6-ot lehetett kikölcsönözni, uh-huh. És így emlékszem, hogy volt, hogy 2 hétre mentem a mamámékhoz, és akkor kivettem 5 vagy 6 könyvet, és így a mamáméknál a 6. napra nagyjából kiolvastam, mert hogy így ez nekem ilyen annyira nagy szenvedélyem volt, és hogy tök kíváncsi vagyok, mert hogy ez az egész olvasás témán azon gondolkoztam, hogy abban az időben, az, hogyha valaki olvasott, akkor az nem volt egy olyan intellektuális, meg menő dolog, mint mondjuk manapság, hogyha belegondolsz mondjuk filmekbe, sorozatokba, nem a menők olvastak, hanem a stréberek, a cikik, igen. A bénák.
Igen, igen, igen. Szerintem, és ez nagyon szubjektív, de szerintem ez azért változott, mert egyre inkább azt tapasztalja a társadalom is, hogy az olvasás iránt érdeklődés az csökken a hétköznapokban, és inkább aktuálisá válnak a filmek, meg a rövid egyperces videók, vagy bármi más, és valahogy népszerűsíteni kellene az olvasást, és valóban kiválasztódott az a társadalmi réteg, aki többet olvas, például irodalmi szövegeket. És van ez a halmaz, akik arra büszkék, hogy mi olvasunk, és mi intellektusok vagyunk, hiszen képesek vagyunk bonyolultabb szövegeket is megérteni és élvezni.
Milyen durva, hogy mennyire formálható, nem? Tényleg igen. Így ez az egész millió, meg így a nézetünk ezekre a dolgokra, hogy akkor így azt mondják, hogy de így tényleg menő, és akkor most így tök sok mindenki elkezd olvasni, ami tök jó, tehát hogyha valami nagyon menő legyen, meg divat legyen, akkor az
olvasás. Legyen az olvasás, igen. Meg egy nagyon jó menedék, és nem csak amiatt, mert például valaki nem szeretne zongorázni, és valahol egy lelki pótlékot keres, ami nem a zene, hanem inkább az írott szöveg, hanem például a házi munkáktól is úgy menekültem el oda-haza, hogy pöttyös könyveket olvastam akkoriban, és tudtam, hogy nem kell összerakodnom a szobában, mert jutalmazva van az, hogy jó, hát a gyerek olvas, hát hagyjuk már végén. És ez egy nagyon jó útvonal volt. Különösen nyáron, amikor nem volt iskola, és otthon voltam nyári szünetben, akkor én tök jól el voltam egész nap a könyvek között.
Tök jó. Na és akkor a tanítóképzőből hogy lett olvasáskutatás, meg hogy indultál el akkor így kifejezetten ebbe az irányba? Mert hogy ugye attól, hogy tanítóképző, az nem egyenes ágon ez az irány, hanem hogy tanítás.
Igen, igen, meg leginkább a nevelés. Nagyon jó irodalomtanáraim voltak, ami a tanári alappillér egyike, hogy legyen jó tanárod, mert akkor fogsz érdeklődni valami iránt, mert úgy tudja átadni, hogy téged is megszólítson. És engem akkoriban nagyon vonzott a Nietzsche-i elmélet, meg a Freud-i elmélet, meg a stb. És a népmesék akkor fogtam meg, akkor volt aktuális például a Boldizsár Ildikó féle kötetek, akkor például a Kádár Anna Máriának még nem is jelent meg a könyv, ez még olyan régen volt, meg a Bethlehem, a Bruno Bethlehem könyv volt akkor a kedvencem, azt olvastam nyáron is, ami ami meseelemzésekkel foglalkozik már évek óta, vagy hát azt írja össze. És hát ezekről szerettem volna a szakdolgozatomat is írni, és valahogy abban a vonalban találtam meg magam, hogy igen, én kisgyerekekkel szeretnék foglalkozni, általános iskola alsó osztállyal, mindenképp, mert az az a generáció, aki az én tulajdonságaimat és a pörgésemet elfogadja, és őt élvezi, a felnőttek kevésbé, és itt akkor be tudom írni azokat az irodalmi szövegeket, ami számukra fontos lehet, és ki tudnak bontakozni valamilyen útvonalon, mert nyilván attól még, hogy olvasnak, attól még valakiből lehet mérnöki is, meg nagyon sok minden más, nem feltétlenül lesz abból a valakiből író vagy költő, aki sokat olvas, hanem nagyon sok minden más területet tudnak érinteni. És akkor így bevonzott, képzeld el, a béka metaforák a mesében, és én nagyon ilyen béka stílusban léptem ki az egyetemi évekből, olyan értelemben, hogy a Csáttól kezdve mindenféle béka mesét, egészen a béka királyig mindenféle szöveget összegyűjtöttem, és abban a hitben éltem, hogy ezek a legjobb szövegek a világon, és konferenciára mentem előadni azzal kapcsolatban, hogy a gömb az milyen tökéletes és milyen fontos metaforikus eleme freudi szempontból is a béka király mesében, stb. És akkor ott annyira megtámogattak díjakkal, hogy azt éreztem, hogy ez az én utam, mert itt jól is érzem magam, és még másnak is tetszik. És akkor ebből vedlettem át az állatmesékbe, meg a sztereotípiákba, hogy ez kell-e vagy sem, és akkor itt már megjelentek azok az animációs filmek is, ahol állatok jelentek meg, viszont nem azokban a tulajdonságokban, amik az állatmesében vannak, például egy Lafontaine-ben, ahol a, nem tudom, a nyuszi az folyamatosan gyáva, vagy a róka folyamatosan ravasz, hanem ezek átalakultak, és nem tudom, most például, hogyha az Utropolis nézzük, akkor ott a nyuszi az, aki ki akar lépni pont a sztereotípiákból, és akkor érdekelt az, hogy ez mennyire fontos megtartani ezeket a sztereotípiákat egy irodalmi szövegben, és mennyire nem. És közben el is kezdtem tanítani, aminek nagyon örültem, csak rájöttem arra, hogy hát olvasni, tanítani nem úgy fogok tudni, ahogy engem az egyetemen tanítottak. Uh-huh. És rájöttem arra, hogy hát a gyerekek azok tulajdonképpen itt égnek ki az olvasásból, mert óvodáskorban nagyon sok mesét olvasnak, hallanak, akár szülőktől, akár óvodapedagógusoktól, de iskoláskorban ez egyre inkább elkezd csökkenni azáltal, hogy egyrészt olyan irodalmi szövegekkel találkoznak, ami már nem érinti annyira az érdeklődési körüket, tehát nem kompatibilis egy Marvel film, mert sajnos megnézik, de nem kompatibilis a Marvel film a Lafontaine mese izgalmával, és kényszerből olvasnak, miközben nem is tudják elmondani, hogy ők ezt nem akarják csinálni, mert a bűntudat ebben az időszakban alakul ki a gyereknél, és folyamatosan elcsendesedve viszik ezt végig magukban.
Amikor ez kimegy ez az adás, akkor már lemegy a Mesélnyukám podcastunknak az évad indítója, amiben hát szerintem egy 5 perces ventilálást tartottam arról, hogy a szegény másodikból harmadik osztályba menő legnagyobb gyerekemnek végig kellett küzdenie magát velem együtt a Misi Mókuson idén-nyáron, mert jó, hogy az volt a kötelező olvasmány, és hogy egyébként, tehát hogy nem magát a művet szeretném ócsárolni, meg megkérdőjelezni, mert hogy egyébként nincs vele semmi probléma, de hogy nem tudom, de majd te megmondod, hogy az a mese egyébként egy 2023-ban 8 éves gyereknek való-e, mert hogy szegénykém elolvasta, fölolvasta, én komolyan mondom, hogy figyeltem, és én nagyon sokat olvasok, és hogy érted, az a szavak a szakmám, és hogy voltak olyan szavak, hogy így megkérdez, hogy anya, és ez mit jelent? Nem tudom, az életben nem hallottam. És hogy szó szerint végig szenvedtük, de tényleg, tehát hogy mindent megígértem neki, hogy fiam, hogyha ezt megcsináljuk olvasós naplóstól, akkor még egy peonzát kapsz, de hogy tényleg hatalmas szenvedés volt, és utána a Ropi naplóját, nem tudom, 2 hét alatt így elolvasta. Úgyhogy egyszer nem kellett szólni, és tök imádta, és tök jó volt, és azt mondta, hogy karácsonyra ezt a részt szeretné belőle, és hogy már alig várja a folytatást, és nem tudom. Nem ez kellene?
Dehogy nem. Meg az ócsárlásra visszatérve, szerintem jó kimondani azt is, hogy mi egy könyvnek, vagy egy irodalmi szövegnek a hátránya. Nem biztos, hogy mindenki azt fogja gondolni, de hogy elmondjuk egy filmről a kritikánkat, vagy elmondjuk egy mini videóról, mások által alkotott mini videóról, egy perces videóról azt, hogy az miért nem igaz, és én miért nem értek egyet ezzel, vagy egy podcast alá kommentáljuk, hogy mivel nem értünk egyet, és ez nem pontos. Ugyanilyen művészeti értékű az irodalmi szöveg is, és attól még egy ember elmondhatja azt is, hogy ő melyik mondattal, melyik nevelési elvvel vagy kommunikációval nem ért egyet, ami ott van benne. És szerintem ér ezeket megfogalmazni, mert egyrészt az a szerző is tud fejlődni, és biztos, hogy annak a szerzőnek is az a célja, hogy fejlődni tudjon minél jobban az írása, másrészt pedig egy tankönyvszakértő is, hogyha már vállalt ezt a titulust, vagy ezt a feladatot, akkor lehet, hogy találkozik egy ilyen kommentál véleménnyel, és lehet, hogyha elég erős azon kritikája, akkor megváltoztatja ezeket az irodalmi tartalmakat.
Bízunk benne, jó lenne.
Jó lenne?
Jó lenne, hogyha nem tudom, 3 év múlva már a lányomnak nem ezt kellene végig szenvednie, mert tényleg pont azt veszítik el, hogy érted, olyan jó volt látni, hogy leül és magától olvas, és igen, ezt meg végig szenvedjük, és akkor van egy olyan rész, amikor Misi mókus, a kis fekete farkú mókus egy dárdával szúr le egy krokodilt, és akkor így ültem, hogy what? Tehát, hogy így ezt így miért? És jó, tehát hogy nyilván nem akarok itt nagyon álszenteskedni, mert hogy sajnos, hogyha oda keveredik, és mesét néz a tévébe, akkor durvábbakat is lát, de hogy tényleg ezt egy 8 éves gyereknek kötelező olvasmánygyanánt kell.
Hát meg, hogyha varródani szövegát nem kerülnek bele, amiben azért szintén vannak, valakinek van ezzel kapcsolatos ellenszembe, akkor a másik se kerüljön bele, csak hát ez annyira szubjektív, amikor egy tankönyvbe válogatnak bele a szövegeket, hogy nehéz eldönteni, hogy mi az, ami tényleg belekerülhet, és mi az, ami nem. És mondom ezt úgy, hogy én a PhD-met azt tankönyvelemzésből végeztem, és gyerekekkel folytattam interjút arról, hogy milyen szövegek kerüljenek bele a tankönyvekbe, és összeállítottam magamnak egy listát, hogy majd ha én írok egyszer egy ABC-s olvasókönyvet elsősöknek, akkor az hogyan fog alakulni, csak hát azt a mamiában valósítottam meg végül, mert ezt sokkal biztosabb útnak találtam, mint rábízni azt egy tankönyvre, mert hát nehéz ezeket kialakítani.
De olyan lassan változik, szóval én például tök emlékszem, én az egri csillagokkal szívtam így, szerintem, vagy 5-ször olvastam el az első 50 oldalt az egri csillagokból, és annyira rémes élményem van ezzel kapcsolatban, pedig azokról az évekről beszélünk, amikor most nem tudok neked példát mondani, de hogy mit tudom én, a Titkos kert című könyvet tényleg egy pár nap alatt olvastam ki, és a mai napig emlékszek jelenetekre belőle, és akkor tudod, ott van az, hogy így bátor vagy, és tudod, hogy te el tudsz olvasni könyvet gyerekként, igen, és meg tudod érteni a szöveget, és akkor ott van egy egri csillagok, és akkor így mondtam anyukámnak, hogy 50 oldalt elolvastam, és fogalmam sincs, hogy miről szól az 50 oldal. Jó, akkor próbáld meg még, és nem, és igen, nem, és akkor fel is adtam.
Én azt sem értem, hogy miért vannak kötelező olvasmányok gyerekeknek előírva, amikor, ha felnőttként kapnánk kötelező olvasmányt, biztos, hogy zsigerből elutasítanánk az egészet, és nem olvasnánk el, miközben a gyerekekre meg ráerőltetünk valamit. Én helyett ajánló listát szoktam készíteni, amiből válogathatnak, mint ahogy vannak is ajánló listák, a Szívünk rajta program, meg minden más, és azokból, tehát nyilván szűrjük ezt le egy olyan csapat, vagy nem tudom, kötet könyvre, ami biztos, hogy jó a gyerekeknek, tehát biztonságban vannak, nem jutnak olyan információkhoz, ami még esetleg nem a korosztályunknak való, de most nem mindegy, hogy 50 könyv közül válogatnak, vagy 40 könyv közül, tehát az a lényeg, hogy olvassanak minőségi tartalmakat, és alkossanak róla véleményt, mert egy nap felnőtt korában nem biztos, hogy irodalmi szövegeket fog olvasni, az a lényeg, hogy ki tudja magának válogatni azokat a szövegeket, amik számára hitelesek. És ezt mondom én úgy olvasáskutatóként, hogy van, hogy fél évig nem olvasok szép irodalmat, mert egyszerűen olyan életszakaszban vagyok, hogy nem vágyom szép irodalmi szövegre. Helyette elolvasok mást, meg kiválogatom a hírekből a nem tudom milyen fontosabb, meg számomra hitelesebb információkat, de attól még ugyanúgy olvasónak tartom magam, mert elolvasok valami mást. És szerintem a kötelező olvasmányoknak az lenne a célja, hogy valamilyen olvasási kultúrát alakítson ki a gyerekben, és az nem biztos, hogy az egri csillag lesz, vagy bármi más, amit valaki valahol, valamilyen állapotban, szubjektív vélemény alapján kiválogatott, vagy azt mondja, hogy az a, nem tudom, a kultúránk egy része. Lehet a kultúránk egy része, de az nem feltétlenül egyenlő azzal, hogy végig kell olvassa első laptól utolsó lapig az egri csillagokat.
Képzeld el, hogy én nekem, amióta gyerekeim vannak, azóta sokszor ki is használják, mert hogy az van, hogyha mondjuk egy ilyen nagy áruházba megyünk el, akkor nálunk is ez a csak egyet választhat szabály van. És hogy most már elég sok mindenre tudok nemet mondani, a könyvre nem. És hogy azért ez egy elég költséges dolog, mert hogy így, nem tudom, egy 300 forintos csokival olcsóban úsznám meg a dolgot, de hogy a könyvre nem. És hogy viszont ezzel kapcsolatban az van, hogy igazából nem is könyvre, mert hogy amikor pici volt a fiam, akkor volt olyan időszaka, hogy a vonatokért rajongott. És akkor mondtam, hogy akkor hozzon egy vonatos újságot, tehát hogy nekem igazából tök mindegy, hanem hogy legyen meg az az élménye, hogy akkor ő neki ez a fókusz, vagy ez az érdeklődési köre, és akkor fogjon egy olyan lapot, újságot, könyvet, teljesen mind, amin ott vannak a vonatról a képek, és akkor én odaülök mellé, és akkor olvasom. Tehát, hogy nekem nem kell az, hogy 3-4 évesen olyan szöveget olvasom, hogy csak, hogy ahhoz szokjál hozzá, hogy ez része az életének. Ebből kifolyólag iszonyat sok könyvünk van, tényleg. És képzeld, de pont most a hétvégén szelektáltunk, mert úgy muszáj volt, szóval, hogy nem férünk el ennyi könyvvel. Én is megpróbálom kiszelektálni az enyémeimet, de én se tudom. És hogy megpróbáltam őket is, és hogy így olyan jó volt látni azt, hogy így állt a kislányom így, mert magasabban vannak kicsit, úgy van a ruhás szekrénynek a felső részén vannak a könyvek, és fölállt ilyen kis fellépőre, és akkor így vette le, és akkor anya, és emlékszel, amikor ezt olvastuk, és akkor így, jaj, anya, jaj, úristen, emlékszel, hogy ezt akkor karácsonyra Oti mamitól kaptam, és akkor így, hogy ültem, és akkor így, úristen, hogy már...
Elérted a célod?
Szóval, hogy így azt látni, hogy ilyen pozitív élmények jönnek neki vissza, már csak azáltal, hogy meglát egy könyvborítót.
Igen, igen, igen. És ez mennyire jó, hogy sikerült ezt kialakítanod náluk, ezt a pozitív élményt, és nem azt élik meg egy könyv által, hogy ez az a feladat, amit akkor szoktunk csinálni, amikor aludni kell, és amikor megjelenik a könyv, akkor be kell csukjam a szemem, mert azért alakulhatna ez így is, és mégis sikerült azt a folyamatot elérned, hogy egy pozitív élmény legyen.
Nem, abszolút, és írtam neked az Instán, amikor készültem erre a beszélgetésre, és elkezdtem olvasni az olvasás motivációt, hogy rengeteg posztit van benne, és vannak olyan részek, ahol csak azt írtam, bögtem, itt is bögtem.
Arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy melyik az a rész.
Mert hogy ugye három gyereknek a történetét írod le, és hogy kettőnél van egy ilyen, és megpróbálom nem sírva felolvasni, de hogy ezt írod, ebben az időszakban Noé rájött, hogy a könyvek lapozgatásával különleges kapcsolatot tud kialakítani az egyébként igen elfoglalt szüleivel. Felfedezett egy kötődési kapcsolódási lehetőséget. És akkor pár sorral később folytatás. Noé is megismerte a mesélés örömét, édesanyjával a mesén keresztül fedezték fel az egymáshoz vezető utat, a hallottakban Noé felfedezte önmagát, képet alkotott arról, hogy ki ő is, milyen fontos szerepe van a családban. És hogy tudod, szülőként ez olyan nehéz, hogy olvasol egy csomó tanulmányt, meg kutatást, meg cikket arról, hogy milyen fontos a közös olvasás, meg milyen fontos minél korábban, de hogy így, amikor ezt így leírva látod, és hogy így visszamész kicsi gyerekbe, és hogy így tényleg helyet cserélsz a saját gyerekeddel, és ott ülsz, és hogy az basszus mennyire fontos nekik, és mennyire sokat jelent, hogy akkor összebújva anyával, és akkor anya csak veled foglalkozik, és hogy nekem az én szüleim nem olvastak, és hogy most, hogy készültem erre az adásra, most tudatosult bennem, hogy nekem nem volt mesekönyvem képzelt gyerekkoromban. És hogy majd fogunk arról beszélgetni, hogy valószínűleg emiatt gyűjthetem a könyveket, mert hogy így, meg emiatt lehet az is, hogy a gyerekeimnek ennyi mesekönyvet veszek, mert hogy ez így nekem kimaradt. Viszont a nagymamám, ő fejből mesélt nagyon sokat. És hogy ez viszont annyira megmaradt, és ez annyira igaz, amit leírsz, hogy így emlékszem, hogy mesélte, hogy és akkor egyszer volt, hol nem volt, volt egy Rózsika nevű kislány, most itt a barátnőim hangosan felnevetnek, mert egy Rózsikának kijött a nagymamám, volt egy Rózsika nevű kislány, aki nagyon szerette a kutyákat, és hogy így elmesélte, és hogy így emlékszem, hogy így hevesebben kezdett dobogni a szívem, hogy úristen, van egy mese rólam.
Igen, igen, igen. Meg hát ez a kötődésnek a kialakulásáról, most Kerekes Vali tudna nagyon sokat mesélni, igen, a szóban mesélésről, hogy hát ott megtörténik a szemkontaktus is, azon kívül, hogy van egy melegtesti kapcsolata a gyerekkel, és közben folyamatosan, ahogy ő figyeli mi arcunkat, hogy mi történik abban a mesében, ugyanúgy mi is figyeljük őt, és látjuk rajta, hogy neki ez most tetszik, és azzal mi is kedvet kapunk ahhoz, hogy ezt még inkább meséljük, és még hosszabban is jönnek az ötletek, tehát cikáznak, szóval az egy ilyen közös alkotói folyamat, amit manapság nagyon nehéz bárkitől is elvárni, mert mindig sajnálom a szülőket, hogy jaj, szegények, nem kell sokat mesélni, és ne féljenek attól, hogy mesélni kell, meg ezt nem kell megtanulni, csak úgy adni kell, aztán kész, nem tudom, így, ami kijön a szánkon, az így mehet, mert a gyerekeknek ilyenkor pont az a jó, hogy tudják, hogy róluk van szó, és ez nekik készült, ezt nem más írta, neki és az anyukájának, hanem ezt az ő anyukája találja ki most pont neki ebben az adott pillanatban.
Igen,
és ettől jó ez.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort.
És annyira durva, mert hogy állandóan így próbálunk meditálni, meg a jelenbe lenni, meg nem tudom, és hogy belegondolsz, hogy ez mennyire egyszerű módja ennek, hogy akkor ott leülsz, és akkor te is megtanulod, hogy akkor most nem azzal foglalkozol, hogy mit kellene holnapra csinálni, nem dobtam le a szemetet, mit kéne főzni, még mit kéne, hanem hogy csak erre, és hogy ez egy ilyen tök meditatív állapot, mint önmagában az olvasás is.
Ezért szeretek én gyerekekkel foglalkozni, amikor stresszes vagyok, mert sok a feladat, és általában ilyen 10-12 órázom, és bemegyek egy csoporthoz, akkor azt tudom, hogy az a pillanat, amikor átlépem a küszöböt, az a meditatív pillanat nekem, vagy az a 40 perc, 60 perc, ami van, mert ott mindig szöveget olvasunk, ők felolvassák a saját szövegüket, könyvekről beszélünk, és az állapot, ami ott van, amikor leteszem én is a telefont, és bárki hív, nem érdekel, majd később visszahívom, állapot alakul ki, az fantasztikus élmény, és feltöltődöm én is, elengedem a stressz, ami előtte volt, meg minden, hát olyan, mint egy edzés, vagy egy nem tudom, jóga.
És akkor ez, amit most mondasz, ez a D12-es módszeres foglalkozásnak a része is, de egy mesélj nekem erről, Léci, hogy ez hogy alakult ki? Hogy jött egyáltalán a gondolata, hogy ezzel fogsz így foglalkozni, vagy hogy lett ez a te irányod?
Ez egy olyan hosszú történet.
Nem baj, van idő.
Tényleg a PhD lezárásával indult el az egész folyamat, amiatt, mert volt egy csomó adatom, eredményem arról, hogy egyrészt mit jelent az, hogy motiváció, annak hány szintje van, mi a flow élmény, hogy létezik anti-flow például, és hogy az mitől alakul ki egy gyerekben, hogy van az érdeklődés is nem csak annyiból áll, hogy érdekel, nem érdekel, hanem annak is van 4 szintje, amit lehet fejleszteni, és magasabb szintre menni a gyereknél, hogy minél jobban, felnőttnél is, de hogy minél jobban érdeklődjön valami iránt, és én ezeket az elméleteket, ugyanúgy az ilyen meseelméletekkel, kutatásokkal kapcsolatban, gyerekeknél vizsgáltam meg, interjú formájában, én 267 gyerekkel beszéltem akkoriban, azt hiszem, félórás, egyórás beszélgetések voltak, ahol illusztrációkat kaptak hagyományos és modern mesehősökről. Ebben voltak nyilván animációs film mesehősök is, mert ehhez is kapcsolódott kicsit az egész elmélet. És 6-8 éves korban kezdődik el egy újabb életszakasz az olvasásban a gyerekeknél, hiszen akkor kezdenek el megtanulni olvasni, és már nem csak befogadók, hanem ők önállóan is olvasókká válhatnak, úgyhogy elkezdődik nyilván az iskola. És az elsődleges könyv, amit ők saját könyvükért élhetnek meg, hogy ebből ők fognak olvasni, az tulajdonképpen az olvasókönyv. És ott nem találják meg azokat az irodalmi szövegeket, amiket ők igazából szeretnek, és igazán érdekli őket. Viszont jó lenne kikutatni, hogy mi az, amit ők tényleg szeretnek, hogy ezt fel tudjuk valahogy mutatni, és hogy abba az irányba kezdjünk el gondolkodni, akár hogyha egy irodalmi szöveget írunk, egy mesét, regényt, bármit, vagy verset, vagy pedig, hogyha egy tankönyvet, és az eredmények alapján nyilván kimutattam, hogy a tankönyvnek a tartalma az nem egyenlő a gyerekeknek az érdeklődési körével, de hogy kimutatódott egy olyan eredmény is, ami alapján az jött ki, hogy a gyerekek jobban szeretik az animációs filmeket, mint az olvasást. És úgy, hogy ezek jó olvasók voltak, tehát felmértem az olvasási készségüket is, és teljesen jól teljesítettek, és nem amiatt történhetett ez, mert ők gyengébb olvasók voltak, vagy az átlagon aluli olvasási készséggel rendelkeztek. És akkor elkezdtem aggódni, hogy jó basszus, van egy csoportunk, akiből van egy vízválasztó életszakaszhoz érkeznek, hogy vagy olvasni fognak, vagy nem fognak. Nyilván ezt nem alsóban fogják elmondani, hogy nem akarnak olvasni, mert meg akarnak felelni szülőknek, tanítóknak. A tanító szülő örül annak, hogy a gyerek olvas és megcsinálja a feladatot, jutalmazza ezt jó jegyekkel, pontokkal, de hogy eljut felső osztályba, amikor már elkezdenek a kutatók is végre aggódni, hogy hát egyre kevesebben olvasnak, és mit csináljunk a prepubertáskorú és pubertáskorú gyerekekkel. És akkor elkezdtem gondolkodni abban, hogy hogyan lehetne bevonni ezt a korosztályt is az olvasásba úgy, hogy ne folytsuk el az érdeklődési körüket, a személyiségüket, hanem hagyjuk meg kibontakozni őket ebben az életszakaszban, amikor egyébként is a bűntudat kialakulása és a kisebb rendőrség kialakulása nagyon erősen van jelen a hétköznapjukban. És akkor ebből jött az ötlet, hogy hát egyébként is én motivációelmélettel foglalkozom, meg az milyen fontos dolog. Vannak ezekhez tesztek,
alakítsak ki, próbálják meg kialakítani egy olyan módszertant, aminek az az alapja, hogy nem csak úgy írnak egy szöveget, és ők önállóan, hanem próbáljunk meg közben tervezni is, és kicsit előkészíteni számukra azt, ami felsőben, középiskolában, sőt egyetemen, meg a munkahelyen is vár rájuk, hogy picit önreflektív módon figyeljenek magukra, és merjenek arról már 6-8-10 éves korukban beszélni, hogy mi az, ami jól megy, mi az, ami nehezen megy, mi az, amiben jók, mi az, amiben kevésbé jók, és mindezt az irodalmi szövegen keresztül, és hogy nem nekünk kell bevinni ide szövegeket, és nem nekem kell pedagógusként rástresszelni arra, hogy milyen könyvet vigyek be, mert akkor most mi lesz, és melyik Facebook csoportba írjam be, hogy ajánljatok könyvet, mert már nem tudok mit bevinni a gyerekeknek, hanem hagyjuk meg ezt a teret nekik, mert ők meg örömmel hozzák be azokat a könyveket, ami érdekli őket. És akkor ezzel így úgy voltam, hogy jó, ez végül is így pipa, meg ez így működni fog, ebben biztos vagyok, meg szakirodalom is volt hozzá, és akkor ez így elméletben így kialakult, de hogy közben ők alkossanak is valamit, az nagyon fontos lenne, hiszen abból haladnak ők tovább, és akkor érzik át leginkább ennek az értékét, hogyha ők maguk is hasonló szöveget hoznak létre. Ez is pipa volt, és akkor így megálltam, hogy talán pont akkor futottam össze egy olyan szakirodalommal, amiben az volt leírva, hogy a mai generáció már nem úgy olvas, mint ahogy mi olvasunk, mi vagyunk a fotelben ülő, lineárisan olvasó, statikus állapotban egy helyben ülő olvasók, a mai gyerekek azok pedig inkább a dinamikus olvasást szeretik, és egy ilyen multimodális olvasási stílust részesítenek előnyben, ami azzal jár, hogy nem csak könyvet olvasnak, hanem közben lehet, hogy egy pubertás korú már a számítógépen fog valamit olvasni, miközben egy könyvet olvas, böngész vagy tanul belőle, és közben még a Messenger-t is pörgeti, vagy a social media felületeket görgeti, és ott is valamit el fog olvasni ugyanabban a pillanatban. És akkor találtam egy nagyon régi kutatást arról, hogy milyenféle olvasási módok vannak, amiben van egy olyan olvasási mód, ami egyenlő a több könyvet olvasó olvasási móda, és én megálltam, hogy hát ez egyébként is én vagyok. Tehát egy embernek nem kell végigolvasnia, ahogy említetted az előbb, az Egri csillagot, hanem beleolvashat az Egri csillagba, és mondhatja azt, hogy neki ez nem tetszik, mert túl hosszan van leírva a természeti, nem tudom milyen leírás, vagy túl hosszan megy Gergő a nem tudom melyik erdőn keresztül, de az a lényeg, hogy ezt fogalmazza meg, tegye le, és keressen olyat, ami stílusában jó. És akkor megálltam, jó, akkor ez is megvan, szerintem ez jó lesz, mert egyszerre olvassanak több könyvet, és abból a könyvből fogják kiválogatni mindazt, amit ők saját maguk, a saját történetükbe fognak foglalni. És ez tulajdonképpen a multimodális olvasás lesz. Megnézik három könyvben az első fejezetet, és elmondják, hogy ők milyen stílusú első fejezetet szeretnének majd a saját könyvükbe leírni. És akkor így alakult ki nagyjából az, hogy lett 12 pont, amiben reflektálnak magukra, terveznek nagyon erősen, időpontokat tűznek ki, hogy melyik időpontig fogják megírni az első vezet, a másodikat, a harmadikat. Van egy karakterábrázolás, vagy karaktertervező rész, amikor a főszereplővel foglalkozunk, és az összes többivel. Viszont ezt úgy tesszük meg, hogy például beviszem nekik a Hófehérke és a Hét Törpe mesét tervezéskor, és nem abban gyönyörködünk, egy 8 évesnek nem biztos, hogy befogadható már a Hófehérke és a Hét Törpe, ez mindig személyiségtől függ, annak ellenére, hogy a szakirodalom azt mondja, hogy ez nekik való mese, hogy beviszem, felolvasom, és elmondom azt, hogy itt nem az a fontos, hogy neked ezt tetszem, hanem figyeld meg, hogy a főszereplőn kívül milyen szereplők vannak még, és hogy azok közül te szeretnél valamit a saját történetedbe beleépíteni. És akkor kivesszük azt, hogy igen, van egy gonosz, hát ő a mostoha, meg ott vannak a mellékszereplők, vagy segítőtársak, a törpök, és akkor ott van még nekünk a főszereplő. És akkor átbeszéljük ezeket a részeket, ehhez van egy napló is, átbeszéljük ezeket a részeket, és valójában az történik, hogy ők nem nekem felelnek meg, hogy igen, mi ügyesen végighallgattuk a mesét, és én sem úgy megyek ki, hogy hát akkor én ma jól végeztem a dolgom, mert felolvastam a mesét, és a gyerekek figyelmesen végighallgatták, hanem közösen dolgoztunk egy olyan célon, ami az ő érdekük, hogy legyen a saját szövegük, és a saját szövegírás céljából használják fel ők az irodalmi szövegeket. Ugyanúgy, ahogy mi is valamit olvasunk, azt azért olvasunk, mert tudjuk, hogy miért tesszük, és nem mások kérésére, vagy nem tudom, kötelezőből olvassuk el, hanem azért, hogy például az olvasás motivációkönyvet azért olvastad el, hogy erről most tudjunk beszélni, és ez egy célod volt, hogy ezeket a szövegeket itt fel tud használni, és ugyanúgy a gyerekeknél is én ezt tartom fontosnak, hogy ők már alsóban azt lássák, hogy olvasni nem csak jó dolog, mert nem mindenki fogja azt gondolni arról az irodalmi szövegről, amit ott olvasunk abban a pillanatban, de hogyha mellette legalább az megfogalmazódik bennük, hogy olvasni hasznos dolog, mert hozzájutottam információkhoz, akkor az már egy jó út.
Szülőként nekem az egész mondandód elején nagyon így megragadt, meg egyébként a könyvet olvasva is, hogy azt hisszük, hogy azzal, hogy picikorban elültetjük az olvasás, meg a könyvek szeretetének a magját, akkor az így pipa egy igen. életre.
Igen, igen.
És hogy az tényleg mennyire gyomros, amikor bekerülnek az első osztályba, és hogy az az elvárás kb., hogy így az első fél év végére már tökéletesen olvasson a gyerek, és gyakorlatilag ilyen versenyhelyzet van, hogy akkor 4 hónap alatt megtanul-e, meg milyen igen. szinten tanul meg a gyerek olvasni. És akkor tényleg az a dolog, ami addig neki egy tök jó élmény volt, az olvasás meg a könyvek, lesz egy muszáj, teli csomó sikertelen élménnyel, mert nyilvánvaló, hogy nem fog egy gyereknek sem egy rögtön nem. az olvasás. És hogy
akinek tényleg... meg megy, ő meg unatkozik közben, mert a többiekkel foglalkoznak a pedagógusok.
És akkor az is rögtön egy ilyen negatívabb élmény.
Igen, abszolút. És pont erről írtam a könyvben, ezért tartottam fontosnak kiemelni, hogy ez egy kondicionálás, és hogyha egy gyerek arra kondicionálódik, hogy olvasni jó érzés és kellemes élmény óvodáskorban, attól még ez lecsökkenhet általános iskola alsóban, viszont visszahozható. És ahogy te is mondtad, hogy neked nem volt saját könyve gyerekkorodban, attól még most erős olvasó vagy. Lehet amiatt, mert a nagymamád sokat mesélt, de lehet, hogy csak valamikor valami átkattant tudat alatt, vagy épp egy olyan környezetben voltál, akik egy olvasó társaság volt, és amiatt történt ez.
Igen.
Gombos Péternek van egy kutatás ezzel kapcsolatban, ezt is beletettem a könyvbe szerintem, ahol pont azt mutatták ki, hogy vannak olyan olvasók, akik később már nem olvasókká válnak, és fordítva is igaz, hogy vannak olyan nem olvasók, te gyerekkorban nem olvasók, akik később olvasóvá válhatnak, és ez pont az, hogy megtalálja valaki az olvasásnak az értelmét, vagy sem.
Igen. És ezzel a kutatással kapcsolatban én ki is emeltem magamnak azt, hogy egyébként tök érdekes, hogy legalább havi egy könyvet elolvasóvá többen válnak azok, akiknek idézőjelben csak ritkán mesélnek a szülők, mint azok, akiknek rendszeresen mesélnek. Nagyon minimális szinten, igen. de hogy ez tök érdekes, és a negyed évente egy könyvet olvasók között ott viszont sokkal többen vannak azok, akiknek ritkán olvasnak uh-huh. mesét a szüleik, mint akiknek rendszeresen. Szóval, hogy egyébként van ebben egy olyan érzetem is, hogy azért annyira nem szabad nekünk se túlzásba nem. vinni, mert hogyha így nagyon görcsösen rá, hogy jó, akkor ma is minden este, és minden este az 5 könyvet el kell olvasni, vagy a 3-at, azzal is túlzásba lehet esni, és hogy abból is kiválthatunk igen. egy ilyen rossz élményt.
Igen, mert ez akkor külső motivációval alakul át a gyerekben. Egy uh-huh. nagyon-nagyon gyenge külső motivációval látja a gyerek rajtunk azt, hogy mi boldogok leszünk azáltal, hogy ő bennünket meghallgat. És annak fog megfelelni, és az lesz a célja, hogy nekem most anyát, a tanítónénét, apát meg kell hallgatni. Egy kisgyermekkorú gyerek rájön arra, hogy ha ő meghallgatja anyát, amíg anya olvas neki, addig ő ez alatt boldoggá tudja tenni az édesanyját. És hogyha boldognak látja az édesanyját, akkor anyuka is ezt viszonozni tudja a szeretetben, és tulajdonképpen ő a szeretetért fog így dolgozni. Ami alapvetően kisgyermekkorban nem probléma, mert nyilván minden gyerek azért van, és annak akar megfelelni, hogy a szülői szeretetet megszerezze. Én ebben inkább azt a veszélyt látom, hogyha ez az illető felnő, ő ezt az élményt fogja továbbvinni, hogy valakinek tegyen eleget. És ez eljuthat egész addig, hogy befejezi az egyetemet, nem azért, mert ő ezt önállóan választotta, hanem azért, mert a család akkor lesz büszke rá, és tulajdonképpen ugyanazt az élményt viszi tovább, vagy később például a munkahelyére is, hogy a főnöknek tegyen eleget, és nem saját magának, és akkor fog nagyon sok pénzt elkölteni az önismereti terápiára.
Egyébként ezek annyira durva, gyomros mondatok.
Jaj, gonosz voltam.
Szóval, mármint nem is az, hogy gonosz vagy, hanem hogy így tényleg, szóval is, hogy így erről nagyon sokat beszélek különböző fórumokon, hogy tényleg ez annyira nehéz jól csinálni, és hogy a jelen kornak a szülője annyira igyekszik. Igen. Én tényleg látom a saját magamon, de hogy nem is ez a lényeg, de hogy így magam körül is látom, hogy mi tényleg annyira igyekszünk jól csinálni, mert igen. hogy tudjuk, hogy lehet rosszul csinálni, hogy minek mi lesz a következménye, hogy minek mi lehet a következménye, és hogy annyira próbáljuk jól csinálni, és hogy egyébként van egy ilyen mondatod a könyvben, hogy a csecsemőkori mesére, szövegre és ezáltal az olvasásra hangolódás iskoláskori fennmaradása egyenes út a sikeres felnőtt magánéleti és karriert érintő jövőjének alakulásához. És hogy így értem, de hogy így ezt elolvastam ezt a mondatot, és összeszűkült a gyomrom, hogy
érezd a felelősséget.
Köszi. Igen, de hogy, tehát, hogy abszolút értem, meg megértem, meg az összes ilyen kutatást, megértem, meg hogy egyébként rá is akarok majd arra is kanyarodni, hogy az elmúlt hetekben például a közös minőségi felületeiden nagyon sokat foglalkozol az animációs mesékkel, az animációs filmek elemzésével, és hogy én nekem is szoktak a gyerekeim amellett, hogy sokat olvasnak, meg látnak is engem olvasni, meg könyveink vannak, meg közös olvasás, meg tehát, hogy próbálom ezt jól csinálni, de hogy ettől függetlenül az animációs mesék az életünk részei. És akkor, amikor volt, amikor azt hiszem pont egyébként a kokót elemezted, és akkor... Na, most nem szeretlek, de tudom, meg tök teljesen jogos, de hogy így tudod, hogy még én se gondoltam vele így, hogy akkor tényleg basszus, hogy ez így meg úgy összezavarja a kicsi gyerekeket.
Meg nem biztos, hogy mindenki, tehát annyira egyediek a gyerekek, mint ahogy mi felnőttek, és hogy lehet, hogy ami az egyikre jól hat, a másikra nem hat olyan jól. Én elmondom az, ami az általános és a szakmai része ennek, és később pedig a szülő. Én azért tartom fontosnak, hogy később minden szülő tudja mérlegelni azt, hogy jó, viszont havi egyszer belefér egy ilyen hosszú film, annak ellenére, vagy nem tudom, heti egyszer péntek délután, amikor vége a munkának, hazajöttünk a játszótérről, készítettünk popcornt, és befekszünk mindannyian a nappaliba egy kokót megnézni, vagy bármilyen másik animációs filmet, akkor miért nem nézzünk meg? Tehát én ezt nem eltiltani akarom, én el nem tudom képzelni az életemet animációs filmek nélkül, mert én ott tudok picit relaxálni. Az olvasásnál beindul mindig a munka. De szóval nem is emiatt mondom, és hanem pont amiatt, hogy picit tudjunk mérlegelni, mert nagyon kevés az a felület, ahol erről szót ejtünk, és leginkább tabuként kezeljük az animációs filmeket, mert attól tartunk, hogy majd akkor biztos rossz mindent gondolnak rólunk, hogy mi akkor milyen szülők vagyunk, de nem, tehát megvan az az animációs film kategória, ami az adott korosztálynak jó. Ha néha eltérünk, az se baj, csak nem mindig térünk el, és ne nagy adagban menjen a, nem tudom, a Lego Dreams, vagy mi most a nagyon aktuális, meg én ugyanígy a macsőrjáratot tudom elítélni, hogy abból is csak egy és ne több, mert az olyan színes és olyan kommunikációja van, hogy biztosan nem örülnénk, hogyha egy gyerek később úgy beszélne például velünk.
Aha. Nekem volt egyébként óvodás korú volt a gyerekem, és akkor ott volt egy ilyen pont, amikor besokaltam, és tartottunk egy, szerintem egy ilyen jó 3 hónapos teljes ilyen képernyőmentességet, és akkor nekem ott volt egy ilyen beszélgetésem az óvodapedagógussal, hogy így mondta, hogy így jó, hát érti, de hogy így ez egyébként téma a gyerekek között, és hogy nem félek-e, hogy ezzel kizárom a gyereket azzal, hogy így zéró tolerancia van.
Lehet, hogy én vagyok ebből a szempontból naív és olyan szerencsés, hogy olyan közegekben vagyok, ahol ez így általános, hogy kevésbé beszélnek olyan animációs filmekről ezek a csoportok, de ez valóban egy nehezített tényező, ugyanúgy, mint később a mobiltelefon, hogy valakinek van, valakinek nincs, valaki látja a mancsőrjáratot, valaki nem. Én ilyenkor azt szoktam tanácsolni a szülőknek, hogy beszéljék ezt meg egy szülő értekezlete, hogy mi az, amit megengednek ebben a hónapban, hogy tartsunk ki, és hogy támogassák ők egymást. Lehet, hogy az egyik szülő szívesebben engedi többször is képernyő elé a gyereket, a másik kevésbé, de egy arra a középutat itt is érdemes keresni. És hogyha ezt egy pedagógus vezeti be egy szülő értekezleten, vagy tart egy hetes kihívást a szülők között, akkor azt szerintem nagyszerűen tud elsülni, hogyha ez egy ilyen közös, akár csapatépítő jellegű tevékenység lesz.
Egyébként őszinte leszek, hogy én még nem voltam főtanúja, pedig azért ugye aránylag sok gyerekem is van, tehát sok időt töltök olyan közegben, ahol sok gyerek vesz körül, és hogy ez a 3-6 éves korosztálya, még nem találkoztam, hogy nem tudom, homokozás közben egyszer csak, és te láttad a macsora jelenetnek a legújabb részét?
Szóval nem, akkor bunkó vagy.
Szóval ezzel még egyébként nem a nagyobb korban már témák ezek, hogy akkor nem tudom, te láttad azt a filmet most a nagy gyerekemnél, vagy esetlegesen már önállok egy ilyen YouTube-os irányán indul, hogy akkor ott láttad-e azt a, nem tudom, fociskártyás videót, de hogy a 3-6 éveseknél abszolút, de nem találkoztam ezzel, hogy akkor fogják magukat és kielemeznek egy mesét.
Nem, inkább iskoláskorban kezdesz kialakulni, amikor már kezdenek felnőni, és akkor menőnek tartanak egy adott animációs filmet, vagy már a pólókon is megjelenik elég gyakran az ilyen olyan animációs filmtartalom, és hogyha egy olyan személy visz, például vesz fel egy olyan pólót, aki egyébként is egy domináns személy abban a csapatban, akkor a többiek elkezdik őt követni, és akkor ők is fel szeretnének zárkózni.
Igen. Ez mondjuk jogos. Arra vagyok egyébként kíváncsi, hogy csomószor így téma az, hogy az ember ugye egy olyan közeggel veszi körbe magát, amilyen nagyjából ő is, ergo mondhatni, hogy egy ilyen buborékban élünk, és hogy így azt hiszük, hogy ami nekünk természetes, meg a mindennapjaink része, az mindenki másnál is így van. De hogy ettől függetlenül, amikor kicsit egy más irányba mész, vagy túlnézel ezen a buborékon, azért látod, hogy hát nem mindenki csinálja így, nem mindenkinél van ez így. És a könyvedben is van egy olyan kisfiúnak a története, akinél nincs jelen ebben az óvodáskor végéig az olvasás, és hogy ténylegesen én is hallom, hogy ez sok családnál probléma is nincs jelen. Hallok ilyen védőnői történeteket, hogy könyvet adnak a védőnök gyerek közébe, és elkezdi belenagyítani, meg tudod, mint swipe-olni akarja, mint egy képernyő, mint egy okos telefonnak a képernyőjét, szóval de hogy én nekem ezek ilyen hallomások, és tök kíváncsi lennék, hogy te, mint aki ezzel foglalkozol, te mit látsz, hogy jelen pillanatban az olvasással hogy állunk? Mi felnőttek is, meg a gyerekek is, hogy tényleg ilyen durván elkezdtünk kevesebbet olvasni?
Ez attól függ, hogy mit értünk olvasás alatt. Hogyha csak az irodalmi szövegeket figyeljük, akkor fennáll a lehetőség, de ezzel kapcsolatban nem ismerek magyarországi kutatást, amit most nem tudom, hogy frissiben végeztek volna. Lehet, hogy kevesebb, és ez lehet, hogy tényleg egy ilyen buborékká képződött. Hogyha általánosságban figyeljük a szövegeket, tehát nem csak szép irodalmi szövegekre fókuszálunk, hanem például hírfolyamokra, bármelyik újságcikkre, akkor szerintem ugyanannyit olvasunk. Hogyha még bevesszük azt is, hogy a hallás utáni szövegértés milyen gyakran van jelen az életünkben, akkor egy podcast is ide tartozik, mert ugyanolyan szövegértés, hasonló szövegértésről beszélünk, mint olvasás közben. Csak ez a szöveg, ez nincs leírva. Hogyha azt figyeljük, hogy a social médiában mennyi feliratozott szöveg megy most, akkor azok az emberek, akik azt végigolvassák, ők is ugyanúgy olvasnak, mert közben valamilyen szinten hasonló feladatot végez az agyunk. Nyilván akkor a legintenzívebb ez a feladatvégzése az agyunknak, hogyha egy könyvet veszünk elő, és olvasunk magunknak egy szöveget, amit azonnal értelmezünk is, vagy később visszaemlékszünk rá. Szóval szerintem most is olvasunk, csak máshogy olvasunk, és nem úgy, ahogy a mi generációnk ezt értelmezi, szerintem itt is lehet generációs különbségekről erősen beszélni. Hogyha csak az irodalmi szöveget értelmezzük olvasás alatt, akkor nem biztos, hogy én is egy rendszeres olvasó vagyok. Viszont reggel 7:30-tól este 9:10-ig szoktam szöveget olvasni valamilyen formában. Ha nem lektorálok, akkor tördelek, ott is olvasok. Hogyha szakcikkeket kell olvasni, akkor azt. Most az alkotói naplóhoz keresem a kutatás eredményeket, meg a validált kérdőíveket. Szóval folyamatosan olvasok valamit, de az nem feltétlenül szép irodalmi szöveg. Csak valahogy a jelenlegi szülők, most nem tudom mi generációknak nevezni, de a 30-as, 40-es és idősebb generációk, nem is szülők, hanem emberek, azok, akik mi az olvasást egy nagyon más intellektuális élménynek éljük meg, mint a fiatalabbak. Nálunk az a jó élmény, hogyha sok könyv van, hogyha tele van az otthoni könyvtárunk. Például e-bookkal kapcsolatban nagyon kevés embertől hallom azt a határozatot, hogy ő több könyvet nem szeretne venni, mert ő e-bookban gyűjt mindent. És vannak olyan emberek, akiknek nincs oda haza könyvtára, de attól még olvas sokat, csak annyi, hogy nem gyűjti ezeket a könyveket így be, hanem elektronikus formában jut hozzá, és utána visszaadja, törli, stb. Vagy az időseknél jelent meg most szintén az e-book az olvasás közben. Több fiataltól hallottam azt, hogy a nagyszülőknek vásároltak e-bookot, mert a nagymama egyedül van vidéken, vagy bent volt a kórházban, és nem tudták minden nap meglátogatni, de mivel ott van egész nap, ezért olvasott, mert volt rá ideje, és így könnyebben tudják neki biztosítani az újabb szövegeket, mert elektronikusan átküldik neki az e-bookra, és ez alapján ez könnyebben működik. Szóval olvasunk, csak máshogy olvasunk, és ahogy a gyereknevelésben is keressük most ezt az arany középutat, mert úgy nem szeretnénk gyereket nevelni, ahogy mi ezt megéltük gyerekként, és szeretnénk jobb szülőké, más szülőké, vagy szeretnénk többet nyújtani a gyerekünknek, mint amit mi kaptunk, és keressük az arany középutat az engedékeny és az autokrata szülői attitűd között. Ugyanúgy az olvasásban is keressük azt az arany középutat, ami már elég modern, de mégis ugyanazt az élményt nyújtja, amivel mi azonosultunk gyerekkorunk óta, és tudjuk, hogy ez egy jó élmény és fontos élmény, miközben a gyerekeknek más az ingere.
Igen, egyébként ez tök durva. Én a Steigerwald Krisztiánnak, a generációkutatónak a könyvében olvastam, hogy egyébként nem csak az olvasás, hanem úgy bármivel kapcsolatban mindenki a saját generációjának a szokásaira hajlamos azt mondani, hogy az volt a jó. Igen. Tehát, hogy mi, hogy az olvasni csak úgy lehet, hogy leülsz, fiam, egy könyvvel, egy kézzel fogható könyvvel a sarokba, bekuckózol, még egy, esetleg egy teát készemelik, főzek emellé, és akkor, hogyha azt elejétől végig elolvastad, akkor vagy jó, és akkor elolvastad, és hogy tényleg náluk meg az van, hogy így tök máshogy, de hogy amikor olvastam a könyvedben ezt a ide-oda előreugrálás, ezt így gondolkoztam, hogy ez így úristen, hogy hogy lehet
figyelni.
Igen, de úgy tök durva.
Képzeld el, hogy én tömegközlekedésen sem szeretek olvasni, úgyhogy mások könyvvel sétálnak, haladnak, de én kifejezetten nem szeretek akkor olvasni, sem akkor, amikor aludni megyek. Amiatt, mert hogyha elalvás előtt olvasok, akkor nem fogok másra emlékezni arra álmosan, hogy mit is olvastam, és nem tudom ténylegesen beleélni magam a szövegbe. Ugyanúgy tömegközlekedéskor is inkább arra fókuszálok, félig, hogy majd mi lesz a, nem tudom, órát megyek tartani az egyetemre, és akkor végig megyek a 3-as metrón, ott simán lenne időm egy fél óra, 40 perc olvasni, de nem fogok, mert nem tudok 100%-ban a szövegre figyelni, és az alapján nem tartom hasznosnak azt az olvasást. Miközben más ezt így simán megoldja, akár idősebb tőlem, vagy fiatalabb tőlem az ember. Szóval lehet, hogy itt is valamilyen önismereti útról kellene beszélnünk, hogy mi az, amiben te önmagad, mint személy megtalálod az utadat az olvasásban, és megtalálod azt az élményt, ami alapján tud az a könyv neked valamit nyújtani.
Igen, ez nagyon fontos lenne. Nekem önmagával az olvasással van egy ilyen nagy felismerésem, hogy egész életemben tudtam, hogy nagyon szeretek olvasni, és hogy az olvasás számomra egy nagyon fontos tevékenység, de ahogy születtek a gyerekeim, úgy ugye ez egyre jobban így háttérbe szorult, mert hogy próbáltam velük lenni, őket ellátni, dolgoztam mellette, csomó minden volt, és hogy így talán az elmúlt egy évben van az, hogy tudatosan megengedem magamnak, hogy olvasok, és hogy így nagyon odafigyelek arra, hogy mindenhol, a lakás minden szegletében van egy könyv, amihez hozzá tudok nyúlni, és bele tudok olvasni, mert hogy ez egyszerűen így kell az agyamnak, és hogy azáltal, hogy én is tök sokat telefonozok, meg laptopozok, én például észrevettem magamon, hogy sokkal nehezebben megy a fókuszálás, és hogy eleinte nagyon sokszor az volt, hogy így olvastam pár oldalt, és így basszus, ezt még egyszer el kell olvasni. Hát elfelejtettem olvasni, nem tudok már így koncentrálni. És hogy most arra jutottam el odáig, hogy például van egy barátnám, aki azt mondta, hogy hát ő 4 oldalért nem vesz elő egy könyvet, és mondtam, hogy én 4 oldalért is előveszek egy könyvet, mert hogy lehet, hogy aznap van 6x4 oldalnyi időm, és akkor érted, az már majdnem fél óra.
Ó, és mit szoktál ilyenkor olvasni? Regényekről van szó? Amit ilyen röviden...
Akár regényt olvasok, de hogy én egyszerre ilyen 4-5 könyvet olvasok, de abban van regény, van gyerekneveléssel kapcsolatos, van életrajzi könyv, ezeket, amiket szeretek, szóval, hogy így mindenfélét. Arra szoktam figyelni, hogy mondjuk ebből az 5-ből egy legyen maximum ilyen történetes regény, mert hogy azt viszont össze tudom keverni a szereplőket, össze tudnak csúszni ezek a történetek a fejembe. Szóval, hogy történetben egyszerre egybe szeretek benne lenni, de így bennem van, hogy a nappaliban kint van a Wabi-Sabi könyv, meg a hálószobában van ez a generációkutatós könyv, meg a tied, akkor az íróasztalomnál a nappaliban ott van pár életrajzi könyv, szóval így tudod, így bárhol vagyok, igen. Ott van, amihez hozzá
nekem is ez van.
Tényleg?
Igen, igen.
Van mindig egy olyan könyvem, és az a hálószobában van, amit már rongyosra olvastam, csak most már, nem tudom, más kötetben is megjelent, és akkor ajándékba kaptam, vagy stb. Ezek általában azok a kis pocket könyvek.
És látom a pocket könyveket, úristen, a legnagyobb találmány.
Olyan hasznos, mert bárhová el tudom vinni, és ezek mindig ugyanazok az édesanyát, azt rongyosra tudnám olvasni, és bármikor újra tudom kezdeni, mert tudom, hogy hol hagytam abba, úgyhogy nem is kell. Tehát így nagyon-nagyon megvan, és az édesanna az mindig egy ilyen menedéke, hogy azt milyen jó elolvasni, meg azt színházban is, meg bárhol, bármilyen formában meg tudom nézni. Meg mellette mindig ott vannak a novellás kötetek, akkor, hogyha ilyen 4 oldalnyi időm van, vagy 5 oldalnyi időm van, vagy 1 oldalnyi időm van, ahhoz mindig a novellákat kapom elő, mert arra van időm, és akkor azt tudja, hogy végig tudom olvasni, és lezárul a történet, és akkor feloldást nyerek én is, hogy jó, akkor nem kell utána arra gondolnom, hogy de most azt az egy oldalt még el kellett volna olvasnom, de még már nincs időm, és át kell szellemülnöm valami más munkára, és akkor itt vannak nekem is ugyanúgy az ilyen szakmai könyvek.
És te is ugye most nagy pakkal érkeztél erre, igen, a beszélgetésre, és itt van az édes Anna is nálad pont, itt és van. Elmondod még, hogy milyen könyveket hoztál?
Úgy válogattam össze a könyveket, hogy legyen benne kedvenc is, meg hasznos is, meg az is, ami foglalkoztat, és igen, az első az édesanyja, ami itt van most is. Most olvastam végig, és már nem tudom, vagy fél éve ezt olvasgatom, így néha, hogy előkapom, meg visszalapozok, meg ilyesmi, meg a végét nagyon-nagyon szeretem. Meg az Örkényben van nagyon jó előadásuk, és nem tudom, lesz ebben az évadban, de iszonyatosan jól megcsinálták. És több helyen is láttam, de most az övéki nagyon tetszik. És úgy jutottam be először, hogy Covid volt, és online tudtam megnézni, és otthon bort fogyasztva tudtam megnézni az előadást, hogy ez nagyon jó élmény volt. Meg nekem a kedvenc szerzőm az a Háj János, még nem vagyok annyira ismert, hogy bárki megsértődjön emiatt, hogy a Háj János nem velem ki, de nekem ő nagyon-nagyon. És képzeld el a Mamia könyvet, a gyerekregényemet, azt úgy ünnepeltem, hogy aznap, amikor a kiadótól készhez kaptam, akkor aznapra volt a MIPA-ba egy jegyem a High Comeback előadás, ahol a Háj János olvasta fel ugye a szövegeket, és a Beck Zoli zenél hozzá, és elvittem magammal a köteteket, mert tényleg a kiadóból mentem a MIPA-ba, és egyedül, és végighallgattam az egészet, úgyhogy közben fogtam a könyvem, és úgy éreztem, hogy akkor most ünnepel a lelkem attól, hogy nem tudom, a Háj János felolvasott nagyon sok szöveget, és úgy éreztem ezzel a könyvvel, hogy akkor most én is szerzővé váltam, hogy itt van az első könyv. Nem olyan jó még, mint a Háj János éde. De legalább én is tettem valamit a könyves polcra. Most a Hozott Lélek című kötetét hoztam el. Ebben nagyon sokat szoktam dolgozni pubertáskorúakkal is, és több szöveget vittem be felsősöknek, akik szöveget írnak a módszerrel. Nagyon jó például a nőnek lenni szöveg benne, és nagyon meg tudja mozgatni a 13-4 éves lányokat. Nagyon jó párbeszédek szoktak belőle kialakulni. Meg esküvőkre mindig a házasságon innen is túl kötetét visszük ajándékba. Az még így pluszban ott van a kis dobozban, amikor ajándékozunk. Gyerekkönyveket hoztam, amit a gyerekek írtak nálam, és itt vannak a kötetek, illetve engem mostanában foglalkoztat a Ryan Holiday-nek az Ego az ellenség című könyve. Ez egy nagyon könnyed könyv, és amiatt szeretem, mert egyrészt filozófiai szinten közelíti meg a létezésünket és az attitűdünket a hétköznapokban, munkaterén, családterén, stb. És olyan embereket emel ki, akik sikeresek voltak az életben, de nem feltétlenül voltak kiemelkedőek és nagyon híresek, mégis nagyon sokat dolgoztak, és nagyon sok mindent tettek a társadalomért, és hogy ezt hogyan voltak képesek úgy végigvinni ennyi munkával, hogy nem foglalkoztak azzal, hogy hány ember tud róluk, és történelmi személyiségekről is van szó. Engem most ez sokat táplál, mert kiragadt picit az irodalomból, meg az animációs filmekből, és nem kell a munkával foglalkoznom, hanem tényleg úgy le tud kötni, hogy közben ne azon kattogjak, hogy ezt hogyan tudom a munkámba beépíteni.
És egyébként hány könyved van otthon, ami arra vár, hogy elolvasd?
Nagyon sok. Sajnos.
Mert képzeld el, hogy én, nekem erről egy elméletem van, hogy én nekem szerintem jelen pillanatban a könyvtárnak a fele, az otthoni könyvtáramnak a fele.
Fele.
Szerintem tudja, hogy a fele olyan könyv, amit megvettem, hogy ezt nagyon el akarom, és ezt most el fog megjön, és el fogom olvasni, és aztán nem, és aztán 2 hét múlva valahogy megint történik egy ilyen, hogy az online könyves boltos kosaram egyszer csak teli lesz könyvekkel, és akkor újabbakat rendelek, és én nekem szent meggyőződésem volt, hogy ezt azért csinálom, mert hogy az agyam az olvasást az én idővel köti össze. Uh-huh. És hogy annyira vágytam az én időre így az elmúlt években, hogy azt hitte az agyam, vagy így az volt bennem, hogy én, hogyha rendelek könyvet, akkor azzal automatikusan meg is érkezik az én idő is. De hát nem.
És elég, ha csak ránézel, és akkor már én időd van, hogy állsz a könyves polc előtt, és gyönyörködsz benni.
Igen, és akkor volt egy időben, volt olyan, hogy ilyen vastag könyveket vettem, és akkor tudod így, amikor megfogod, így végiglapozod, meg megérzed az illatát, és így, Úristen, ez hány óra olvasással.
Igen.
Imádom. De hogy képzeld el, hogy a VMN-en olvastam egy cikket, hogy ennek neve van ennek a jelenségnek. Nem biztos, hogy helyesen fogom kiejteni. Cundoku. Hallottál már erről?
Csak olvastam a cikket, és azért.
De elmondom azoknak, akik esetleg nem olvasták, ez egy Nassim Nicholas Taleb írói statisztikus szerint megállapított dolog, aminek az a lényege, hogy ez az állandó könyvvásárlás meg a felhalmozás mögött valójában a világ megismerése iránti csillapíthatatlan vágy áll. Hogy úgy érezzük, hogy még tudást akarunk. Mm-hmm. Egyébként nekem nem csak ez van, hanem mondom, egy csomó regény is van, ami nem feltétlenül tudással jár, hanem csak szimplán a szórakozás.
Igen, az élménnyel, mert nekünk még azt jelenti a könyv.
Igen.
Hát elmegyek nyaralni, nem biztos, hogy végig olvasom, mert kirándulós nyaralásokat szeretek inkább szervezni, és elmegyünk nyaralni, és a könyvet egyet, vagy legalább kettőt, azt magammal viszek úgy, hogy hátizsákos nyaralásra megyek, és akkor is beletuszakolom a könyvet, vagy a két könyvet. Most a kibeszélőt vittem, a Pár Krisztina könyvét vittem el a hátizsákomba egy hétre. Nem olvastam bele, mert folyamatosan úton voltunk reggeltől estig, és nem volt időm rá, hogy elolvassam. Tehát nem strandoltunk egyáltalán.
De cipeltem.
De cipeltem, és én olyan büszke voltam arra, hogy az itt van. Kétszer belelapoztam, dedikálták is a könyvében, úgyhogy azon is elmesegtem magam, és akkor visszatettem, és a jó érzéssel töltött el, hogy van nálam egy könyv, bármikor megtörténik az a pillanat, hogy leülök, és esetleg unalmas lesz, akkor előveszem a könyvet, és akkor legalább örülök, hogy végre el tudom olvasni.
Ugyanez. És nekem emiatt csomószor az van, hogy kettő könyvet viszek, egy regényt, meg egy mondjuk valami gyerekneveléssel, vagy bármilyennel kapcsolatos, azért, hogy hát ha most ehhez van inkább jobban kedvem, hát ha egy történetbe elmerülni, de ilyen választás.
Igen.
És most pont a napokban kaptam egy együttműködés kapcsán egy táskát, és akkor így mondtam, ha küldenek, nagyon cuki volt, hogy mondom, megnézed nekem, hogy egy könyv belefér.
A kiadóval. Nekem volt egy ilyen 2-3 levélváltásom azzal kapcsolatban, hogy én nem ekkora könyvet szeretnék, én kisebbet, hogy beleférjen a táskába. Volt, hogy a főszerkesztőnek, Hella Fodor Ákosnak elvittem a Hály János könyvet, azt hiszem, vagy csak megírtam neki levélben, hogy ott van, de hogy én egy ekkora méretet szeretnék, mert ez még tökéletesen belefér egy női táskába.
Igen, igen. Úgyhogy én ezért imádom egyébként a poketeket, mert az még egy övtáskába is a játszótéren elfér, úgyhogy ajánlom én például személy szerint minden anyukának, mert hogy egy pocket könyvet pont annyi elővenni és olvasni, mint a telefont kicsit nyomkodni. És tudom, igen. Én is tudom, én is tudom, hogy baromi könnyű ott maradni az Instán, a TikTokon, a bármi. Meg egy e-mailt akartam elolvasni, és 10 perc múlva azon kapom magam, hogy még mindig nem néztem meg azt a rohadt e-mailt, de már minden más csak
voltam. Már megnyitottál? Igen.
Ismerősnek az ismerősének a feedjét
tekergettem
tavaly februárban. Szóval, hogy, de hogy ezek a poketek például tök jók erre. Belefér tényleg egy övtáskába, és a négy oldal is négy oldal. Akkor már ma aznap négy oldalt olvastál.
Igen, de legalább valami, mert végzünk az egyetemmel, bennem például pont ez indított el a további olvasás iránti motivációt, vagy az érdeklődést, hogy lezárult a BL képzésem, lezárult az MA képzés, és megijedtem, hogy én most már nem fogok tanulni, és úristen, akkor mi lesz, elkezdek stagnálni, és a stagnálás az a leépüléssel jár, és nekem tornáztatni kell az agyam, mert mi van, hogyha egy idő után úgy döntök, hogy tovább szeretnék tanulni, és képtelen leszek majd elsajátítani az anyagot, mert az agyam az már teljesen elszokott attól. És ez volt az egyik dolog, ami miatt itt, hát a PhD-t is bevállaltam, meg most is tanulok, de én emiatt is fontosnak tartom, hogy a gyerekemet tudjam olyan intellektuálisan támogatni, hogy azt érezze, hogy van olyan téma, amit nem tudom, 50 éves anyukájával is egy nap meg tud majd beszélni, mert kompetensnek fog majd találni ahhoz, hogy megosszon velem olyan dolgokat, ami majd őt nem tudom, 20 évesen foglalkoztatja, és szerintem ez miatt is ez baromi fontos.
Igen, és nagyon fontos ezt, mint minden másnál, hogy a gyerek is úgy fogja majd részben ezt így elsajátítani, hogyha azt látja, hogy otthon a szülő ugyanúgy olvas, és hogyha mi telefonnal a kezünkbe ordibálunk a gyerekkel, hogy de akkor is vegyél elő egy könyvet, igen, és olvassa, akkor ő sem fogja.
Igen. Meg hogyha hasznát látja, mi sem veszünk meg olyan dolgokat, vagy nem megyünk el egy előadásra, vagy nem fizetünk be egy workshopra, hogyha nem látjuk annak a hasznát, hogyha az illető bennünket nem győz meg, hogy neked érdemes erre időt és pénzt szállni, hogy eljöjj arra, amit én most itt csinálok, vagy megtartok abban a másfél-két órában. És ugyanez a filozófia működik a gyerekeknél is, hogy csak náluk még nem tudatosan, hogy miért szálljak én időt arra az olvasásra, vagy természet, nem tudom milyen tanulásra, vagy földrajzra, biológiára, hogyha abban nekem nem lesz hasznom. Akár élményszerű, akár a továbbiakban bármilyen célt elérő haszna nem lesz belőle. Csak azért megtanni, mert anyukám akarja, vagy apukám, vagy a tanító akarja, ezt még alsóban megteszik, de hogyha elindul a pubertáskor, akkor ott már simán csípőben mondanak nemet, és akkor kezdünk el aggódni. De hogyha érzik ennek a hasznát, vagy a súlyát, hogy igen, ez egy érték, akkor teljesen máshogy fognak hozzáállni, és ezt amiatt is mondom, mert a könyveknek van könyvbemutatója, tehát a gyerekek, mikor megírják a történetet, akkor könyvbemutatót tartunk a tanév végén, ahol, amit ők szerveznek meg, plakáttól kezdve mindenen keresztül, szülők is eljönnek, stb. És kapnak egy példát a könyvükből. És utána tudnak egymástól rendelni könyveket. És egymásét meg tudják vásárolni. De. És az, hogy egymástól rendelnek könyvet, és egymásét dedikálják, akkor nyer ilyen leginkább, tehát egyébként is értéket nyer, hogy ők bemutatják végre a saját produktumukat, amin egy éven keresztül dolgoztak, és voltak hullámvölgyek, mert mindig vannak, nem tudom, írói krízisek, meg alkotói krízisek, de az, hogy megvásárolják egymásét, és adnak visszajelzést, az nagyon fontos számukra, meg az is, hogy a következő tanévben már nem csak egy hófehérke és 7 törpét viszünk be az órára, hanem átmennek a könyvtárjukba, mert az iskola is felvásárol egy kötetet a mindegyik könyvből, és azt hozzák be, hogy az az illető, most nyilván nem mondok neveket, de hogyha a Gréti, aki átment most egy másik iskolába, itt maradt a könyve, nézzük meg, mit írt, és vegyünk abból példát, és elindul ez önállóan egymás között, és nem miattam fogják elolvasni a könyvet, hanem amiatt, mert őket érdekli, hiszen az ő kortársa írta ezt, nem pedig egy idegen író, vagy bármilyen szerző. És ez fantasztikus látni, hogy ők így élik át egy szövegnek a hasznát, meg az értékét, hogy felhasználják saját céljuk érdekében, illetve átérzik a súlyát, hogy milyen kemény munka van egy cikkírásban.
Csodálatos, amit kitaláltál. Csodálatos, amit kitaláltál, úgyhogy legyél nagyon büszke magadra, mert hogy sokszor látom olyanoktól is, meg olyanokon, akik itt ülnek így velem szembe, hogy egyszerűen nem látják annak az értékét, amit megteremtenek, de hogy ez pedig iszonyatosan fontos, és egy csodás dolgot találtál ki.
A gyerekek nagyon sok visszajelzést adnak, meg a szülők, akik már ismerik a programot, úgyhogy ők éltetik bennem a belső motivációt, annak ellenére, hogy külső visszajelzés. De nekik köszönhetően ez most még folytatódik. Meg hát imádom ezt imádom a munkám, úgyhogy én nem tudnám képzelni magam más helyen.
Hát látszik is rajtad. Ez valószínűleg az egésznek az egyik sikere, meg kulcsa, alapja, mert hogy ez ilyen dolgokat csak így lehet csinálni. Úgyhogy Dorottán, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, egy élmény volt.
Hát még nekem.
Élmény volt beszélgetni, és még biztos, hogy fogjuk folytatni, mert még annyi kérdésem van, és annyi minden marad bennem. Úgyhogy folytassuk még valamit.
Találkozunk még.
Rendben. Szia, köszönjük
szépen. Sziasztok.
Ha tetszett ez a beszélgetés, akkor keressetek rá az Ez Igen Podcastra Facebookon és Instagramon is, és kövessetek ott is, hogy ne maradjatok le a következő epizódról. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.